Üdv mindenkinek, sziasztok, én Jenő vagyok, és ez a Solo Q Podcast 4. évadának 8. adása. Na, hölgyeim és uraim, elemi erővel csapott le ránk a From Software, azaz fogalmazunk így, hogy a semmiből, nyilván azért már vártuk, de a semmiből megdobott minket a Shadow of the Earth 3, azaz az Elden Ring DLC-jének a trailerével, és erről szeretnék beszélni egy kicsit. Mi várható és mi nem várható ebben az adásban? Sajnos én nem tudok nektek olyan videót mutatni most, hogy ilyen elképesztően meglepett, ilyen üvöltő, meg óriási tátott szájú, vagy éppen könnyező szemes kezeimet az arcom elé teszem, és imádkozó fejjel reagálok éppen a DLC-re. Ilyeneket én most nem tudok nektek mutatni, ugyan leszólni sem akarom az ilyen tartalmat gyártó embereket, videósokat. Szükség van az ilyesmire, szeretünk rajongani, szeretjük átélni másoknak az örömét, a rajongását. Ugye ez az egész React is egy ilyen nagyon híres neves formátum manapság, de azért vicces, hogy a magyar YouTube-on, már amennyire nekem így a YouTube-on a magyar tartalmakat ajánlja, egyszerűen nem nagyon kaptam tartalmat azon kívül, hogy valaki éppen rohadtul meglepődik az Elden Ring DLC-n, és nagyon reagál rá, kivéve egyet, a jó Souls Mátét, aki ugyan bevágta a saját reakcióját a trailerre, de utána elég sokáig elemezte, ugye lore és játékmenet szempontjából, ez nagyon király volt. Vártam az ő videóját, tök jó volt hallgatni, meg tök jó volt vele együtt gondolkodni Lordnak az értelmezésében, meg teóriákat fabrikálni. Viszont rajta kívül nem nagyon láttam kibeszélőt, vagy olyat, aki azzal foglalkozott volna, hogy konkrétan mit láttunk a trailerbe. És az a helyzet, hogy na, akkor mi várható ebben az adásban? Én sem fogok ebben abból a szempontból elmerülni, hogy itt lemegyünk a Lordnak, meg a történetnek a legkisebb morzsáiba, ugyanis én nem vagyok az a fajta, aki annyira szakavatott így a Souls Lordban. Nagyon szeretem a történetmesélési stílusát a játéknak, meg szeretem egyébként a videókat erről, meg az okfejtéseket, hogy mi, hogy van a sztoriban, de én ezt így magamtól nem nagyon szoktam felfedezni, mert nem szoktam észrevenni, hogy mi van a függönybe belehímezve, és ezáltal asszociáljak, hogy éppen ki kitölt meg kinek a gyereke. Szóval nem arról fogunk beszélni itt a trailer kapcsán, hogy itt most milyen történeti elemek vannak, hanem arról fogunk beszélni, hogy mi volt ebben a trailerben úgy általánosságban, belőlem milyen impulzusokat váltott ki, ebből lesz kevesebb, és inkább arról fogunk beszélni, hogy a trailer mellett kijött 3 darab interjú, legalábbis én 3-at olvastam, az egyik a Eurogameren, az egyik az IGN-en, a másik pedig egy japán cégnek vagy újságnak volt az interjúra, mind a 3 Hidetaka Miyazakival, és őt kérdezték meg több témában, és az a helyzet, hogy egy csomó kérdés felmerült a trailer kapcsán, és ő ezekben a riportokban, vagy interjúkban meg is válaszolta. És vannak nagyon izgalmas, egymásnak ellentmondó dolgok, most nem azt mondom, hogy mi az, aki önmagának ellentmondott ezekben, hanem vannak dolgok, amiket mondott, de a trailerben meg nem úgy látszik, hogy ezek így lennének. Na majd mindjárt rátérünk, hogy pontosan mik ezek, ezekről fogunk beszélni, tehát inkább ezek az interjúk fogják a gerincét adni ennek az adásnak, és aki csak a trailert látta, és szeretne még információkat megtudni a játékról, az annak szerintem ez nagyon is érdekes lehet. Nagyon-nagyon érdekes új információk derültek ki ezekből a riportokból, és nagyon jó volt látni, hogy amúgy mi ezek egy csomó mindent elmondott. Na de, ne is húzzuk tovább, kezdjünk is bele, elnézést, ha egy kicsit csapongani fogok. Rengeteg információt írtam ki magamnak, a teljesség igénye nélkül csapjunk bele. Kezdjünk már is azzal, tehát induljunk ki abból, hogy nekem az első impulzusom az volt erről a trailerről, aminél jobb dolog nem is történhet, hogy ez igen, ez még több Elden Ring, úgymond more of the same. Kapunk egy új területet, új fegyvereket, új brutális bosszokat, új kihívásokat, ez egyszerűen egy új Elden Ring lesz. Vagyis egy csomó új tartalom az Elden Ringhez. Ennél nem kell több. Ez egy zseniális játék, ebből csak nekünk több kell, és hogy többet kapunk, ennyi, ez már nekünk bőven elég. Amúgy ezzel kapcsolatban fogok tenni egy kis kitérőt, mert volt egy pici hiányérzetem. Hogy merek ilyet mondani, micsoda hiányérzetem volt, micsoda telhetetlen ember vagyok. Inkább úgy fogalmazni ám meg, hogy volt egy szubjektív dolog, amit vártam, és még benne van a pakliba, hogy benne lesz a DLC-ben, valami ilyesmi, vannak rá utaló jelek, de egyelőre nem láttam se az interjúkban, se a trailerben, ezt majd meg fogom osztani, micsoda. Szóval láthatjuk, hogy lesznek új sztori elemek, itt van nekünk Mesmer, ugye ez az új rossz fiú, vagy boss, vagy főszereplő a sztoriban, aki köré épül, meg természetesen bedobták Mikelát, és bedobták Marikát, és gyönyörű új tájak, és hát nyilván bosszok, amik ki fognak minket nyírni egy csomószor. Viszont itt a trailer előtt azért már voltak teóriák azzal kapcsolatban, hogy hol is fog játszódni ez a DLC, és mi lesz a core tematikája. Sokan emlegették azt, hogy egy ilyen álomvilágban, egy ilyen rémálomvilágba fogunk lemerülni, mégpedig Mikelának a álmába, rémálmába pontosan, és majd ezt Mógnál tudjuk megtenni, ugye a Blood Prince-nél, azt hiszem most jól mondom a nevét, és ott van egy ilyen kokún, egy ilyen báb, ahol ott van Mikelának a teste, és akkor ott tudunk majd bejutni. Na és nagyon hirtelen úgy tűnt, hogy ezek a teóriák bejöttek. Igenis ott van a fa, igenis ismerős a terület, ez a Lens Between, de valamennyire ki van csavarva, és akkor ez gyakorlatilag Mesmer az Mikela, meg hogy ez egy horror változat, stb. Valamint, hogy itt megkapjunk megint az egész világot, csak egy kicsavart formába, sőt többet. És az a helyzet, hogy nagyon sok minden erre mutat, ugyanis 10 fő bosszot ígérnek, tehát 10 neves bosszt ígérnek a DLC-ben, rengeteg Legacy Dungeon-t, ezekről is majd külön beszélni fogunk, valamint magának a DLC-nek a mérete akkora, mint maga az Elden Ring alapjáték. Viszont itt indulnak a problémák, hogy mi az, aki nyilatkozataiba egészen más van. Tehát amit a trailerben látunk, meg amit úgy gondoltunk, hogy bebizonyosodott, mi az, aki ezeknek így gyakorlatilag homlokegyenest ellentmondott az interjúban? Miért? Közelítsük meg a DLC mérete felől. Talán ez a legérdekesebb, vagy nem tudom, az emberek számára most legforróbb pite, hogy konkrétan mekkora is lesz ez a DLC, mekkora lesz a bejárható terep. És ugye, hogyha ezt a méretet nézzük, már mint a file méretet, vagy a DLC-nek a fizikai méretét, meg az alapján, hogy mennyit pakolnak bele, meg amit a trailerben úgymond validálva láttunk, akkor azt hihetjük, hogy ez egy akkora lesz ez a DLC, mint maga az Elden Ringnek a világa, mert gyakorlatilag ugyanaz lesz, plusz még hozzá is pakolnak. Viszont ezzel szemben mi az, aki azt mondta egy interjúban, hogy idézem, nehéz úgy válaszolni, hogy ne áruljunk el túl sokat, és nehéz nagy pontossággal válaszolni, de ha léptékben vagy méretben gondolkodunk, valószínűleg hasonló, ha nem nagyobb, mint Limgrave területe az alapjátékból. Na most Limgrave nem kicsi, de azért nem olyan nagy. Tehát, hogy azért, hogyha mellé tesszük a többi területnek, Altus Plateau vagy Liurnia, remélem nem mondtam nagyon rosszul, de ott van Kélid, meg hogy a többi terület mellé tesszük, akkor nem olyan hatalmas. Tehát, hogyha most mellé rakunk egy ilyen Lingrave-nyi területet a mostani contentnek, akkor az nem egy annyira óriási. Persze, el lehet rajta bóklászni 30-40 órát, és én Lingrave-vel kb. Annyi 30-40 órát töltöttem, ami egy DLC-nek azért nem kicsi, de azért ezek alapján nem tűnik olyan nagynak. És ezt a Lingrave-es méret párhuzamot egy másik interjúban is használta, hogy a DLC-nek a területe akkora lesz, ha nem nagyobb, mint Limgrave. Na most ez egy érdekes szembenállás az eddigiekkel, de ezen még azért csavart egyet az interjúban. Vagy kiderültek még információk, mondott dolgokat, ami még többet csavar ezen. Ugyanis általánosságban kérdezik, hogy mit oszthat meg a Shadowlands-ről, ugye ahol játszódni fog a Shadow of the Erdtree, és a következőket mondta. A Shadow of the Erdtree helyszíne egy teljesen új föld. Ez egy teljesen új térkép, amely elkülönül a Lens Between-től. Oké, tehát hogy itt most azt mondta, hogy ez teljesen elkülönül, rendben. Ez egy olyan föld, amelyet a Lens Between-en található Erdtree-vel szemben az a bizonyos Shadow of the Erdtree árnyékol be. És ismét egy teljesen különálló, fizikailag különálló térképen játszódik, tehát egyfajta varpolással, tehát teleportálással tudunk majd oda jutni. Oké. Viszont a következő mondat vagy nem jól fordították, vagy nem tudom értelmezni, de a következőt mondja. A helyszínt és a tematikát tekintve technikailag ugyanazt a teret foglalja el, mint a Lens Between, ugyanazt az univerzumot. Na most ezt több helyen is leellenőriztem, hogy értsem, de konkrétan azt mondja itt, hogy technikailag ugyanazt a teret reprezentálja a Shadowlands, mint a Lens Between. És itt én már teljesen megkavarodtam. Az egyik mondatában azt mondta Istenünk és megváltunk mi az, aki, hogy ez egy teljesen másik terület lesz, aztán pedig azt mondja, hogy fizikailag, technikailag ugyanazt a területet kapjuk vissza, és akkor ugye ezt szorozzuk fel azzal, vagy hát rakjuk mellé azt, hogy egy Limgrave méretű területet fogunk kapni. Egyszerűen nem állnak össze az információk, amiket itt megosztott. Úgy hangzik ez az egész, hogy a helyszínt és a tematikát tekintve technikailag ugyanazt a teret foglalja el, mint a Lens Between, ugyanazt az univerzumot. Na most lehet, hogy úgy értette, vagy rosszul fordították, hogy ez technikailag egy új Lens Between. Tehát, hogy ugyanazt az élményt fogjuk kapni, csak egy tök másik területen. De hogyha ez így van, akkor ez meg azzal nem jön össze, hogy hogy lenne már ez egy lens between, hogyha csak egy Limgrave méretű területet kapunk. Itt még kiegészíti azzal, hogy de valami olyan történettel kapcsolatos dolog miatt, amit még nem árulunk el, ez fizikailag szétvált, és a Shadow of the Erdtree földjére külön helyként fogtok utazni. Tehát, hogy ebben a mondatban még rá is erősít, hogy valami miatt szétvált ez a két föld. Tehát fizikailag ugyanazt a helyet foglaltál, de szétvált. Most itt lehet arra gondolni, hogy ugye ez a föld darab így hozzátartozott a Lens Betweenhez, és leszakadt róla, és elment messzire. És akkor itt ugranék egyet, hogy a trailerben láthattunk ilyen fátyolokat, azon a fán, ezen a Shadow Tree-n, vagy nem is tudom mi ennek a neve, majd kiderül, hogy mi a neve, de ez nem az Earth Tree, meg nem is annak a hátulja, ez egy teljesen másik fa, ez konkrétan mi az, aki mondta is, azon ilyen fátyol van, és ezek a fátyolok azt reprezentálják, ezt ő maga mondta a japán interjúban, hogy ezt a területet el akarták takarni az emberek elől. Ugyanakkor azt is mondta, hogy így Queen Marika, ugye az Isten, ő itt vált istenné, tehát a Shadowlands-en vált istenné, és így született meg az Earth Tree, és a Lens Between gyakorlatilag, tehát a Lens Betweennek a játéknak a főtere, vagy az alapjátéknak a területe, és az ottani események. Most lehet valami olyasmi történt, hogy itt ezen a földön volt valami prototípusa ugye a Golden Ordernek egy fával, és ez nem jött össze, és akkor a háborúk miatt itt elcsesződtek, és az, hogy átvitték utána ezt a koncepciót a Lens Betweenre, és ott megvalósították abban a formában, amiben szeretnék, és ezt a földet meg leszakították, és eltakarták, hogy ne is lássák a Golden Order, tehát az új ordernek a hívői, hogy itt tulajdonképpen régen mi történt. Tehát, hogy eltakarták ezt a régi hibát, ezt a régi elbénázott állapotot az emberek elől. Ez is lehet. Akkor most jelenleg ott tartunk, hogy van a Lens Between, és akkor volt egy terület, és akkor ott elcsesztek valamit, azt leszakították, és eltakarták az emberek elől, és ez egy Limgrave méretű terület, ahol majd elmehetünk garázdálkodni. És valamiért oda ment Mikela, őt kell majd követnünk. Ez eddig így korrekt, csak az eddigi kijelentések nem nagyon vannak vele pariban, tehát hogy ez így elég furcsán jön össze. Ez az IGN-es és a Eurogamer-es interjú, viszont a japán interjúban megkérdezte, ott még egyet csavarunk ezen, ugyanis megkérdezte a riporter, az interjúer, hogy miért lesz ilyen rohadt nagy ez a DLC. Tehát az volt a kérdés, hogy miért ilyen óriási a DLC. Mi indokolja azt, hogy ilyen rohadt nagy dolgot csináljanak? Na ez most nekem már megint nem jön össze, hogyha egy Limgrave méretű dolgot adnak ki, az egy olyan, tudod, egy olyan felfogható méretű DLC, de nekem az nem azt mondja, hogy ez egy ilyen óriási, egy ilyen brutális nagy valami, mégis így kérdezett rá a riportban a riporter, hogy miért kell óriásinak lennie, kb. Nagyobbnak, mint az alapjáték, nem tudom. És erre azt válaszolta mi az, aki, hogy az Elden Ring élményhez hozzátartozik ez az óriási méret. Tehát, hogy ennek a elképesztő scale-nek az érzete egyszerűen core komponens ennek az élménynek, hogy ilyen rohadt nagy ez az egész világ. És úgy gondolták, hogyha egy DLC-ben át akarnak adni egy élményt, ugyanezt kell megidézniük. De ez azt jelenti nekem, hogy nem lehet akkor csak egy Limgrave méretű terület, hanem legalább akkorát kell lerakniuk, mint magának az alapjátéknak a területe. És erre mutat minden. A trailerben látottak, magának a DLC-nek a mérete, és például azok az információk, amiről most akkor beszéljünk egy kicsit részletesebben, hogy arról is beszél mi az, aki az interjúkban, hogy az Elden Ring alapját, tehát az alapjátékban, a sima Elden Ringben vannak a barlangok, meg a kis dungeonök, aztán vannak a hero grave-ek, amik ilyen nagyobb dungeonök egy kicsivel, és ezután ugye vannak a földfelszínen lévő bejárható területek, és ugyanakkor vannak a legacy dungeonök. A legacy dungeonök azok, amik ilyen óriási várak, vagy ilyen nagyobb várak, amik tükrözik azt a fajta level designt, amit ugye a Souls játékokban megszokhattunk. Tehát nem annyira open world, hanem ott egy ilyen épület struktúrán át tudunk menni egy viszonylag irányítottabb formába. És azt mondta mi az, aki, hogy most kísérleteztek, tehát a DLC-be be fogják hozni a kis dungeonök és a legacy dungeonök között az ilyen közepes legacy dungeonöknek a koncepcióját, tehát az open worldben lesznek ilyen olyan legacy dungeonök, amik nem olyan nagyok, mint például a Stormhill-i kastély, vagy a akadémia, hanem valahol a kettő között vannak, és ezek így opcionálisan elérhetők az open worldből. És ebből lesz egy egész spektrum. Na, ezt számoljátok hozzá a 10 főboszt, ugyanis 10 olyan bossról beszélünk, amik ilyen főbossnak számítanak, tehát amik például Godric, Renala, tehát az ilyen nagyobb bosszok. Na, ebből számoljunk 10-et, azt hiszem 10-et mondtak, tegyük mellé egy picit, így fűszerezzük meg ezzel a 60 gigabájtos mérettel, és akkor megint előjön a kérdés, hogy ez nem azt tükrözi, hogy ez egy Limgrave méret legyen. Tehát ez vagy egy brutál koncentrált Limgrave terület lesz, ahol lesz egy csomó dungeon, meg 10 boss így össze-vissza, tehát egy nagyon érdekes koncepció lesz, vagy pedig valami itt félre lett fordítva, vagy mi az, aki nem értette a kérdést, és nem arra válaszolt, de ez nagyon nem tűnik annak, hogy ez egy Limgrave méretű kiegészítő lesz. Az a terület, amit be lehet járni, az nem egy Limgrave méret, hanem inkább annak tűnik, hogy egy Lands Between méretű területet kapunk. Szóval most ez egy nagyon érdekes kérdés, mert egymással szemben álló információkat tudunk a DLC-nek a méretéről. Egyrészt ott van a trailer, ami alapján gondolhatunk egy csomó mindent, de ott vannak az interjúk is, és az IGN és a Eurogamer interjú valamennyire szemben áll a japán interjúval, de mind a háromban mi az, aki adott interjút, szóval nagyon furcsa. És ugye ott vannak ezek az információk, hogy ezt a mennyiségű tartalmat egyszerűen nem lehet egy Limgrave méretű területbe benyomni. Vagy lehet, hogy lehet, csak nem igazán tudom elképzelni, hogyan. Na de lépjünk tovább itt a méret kérdésről. Én egyébként úgy gondolom, hogy ez egy Lands Between méret lesz, tehát nem Limgrave méret lesz, itt valami anomália van itt a gépezetben, valami félrefordítás, vagy nem arra válaszolt, mi az, amit kérdeztek. Ez egy akkora terület lesz, mint maga az alapjáték, és erre egyébként még utalnak más információk, és majd, hogyha eszembe jut, akkor próbálok ott kitérni, visszatérni erre a témára. Na, de van még egy csomó óriási királyság, amiről beszélnünk kell. Például, most random belecsapok, 9 új fegyvertípus. Nem 9 fegyver, 9 új fegyver típus emberek. És ebből meg is mutattak párat. Lesznek itt dobófegyverek. Tudunk dobálni, mint az állatfegyvereket. Lesznek benne óriási nagy köcsögök. Lehet, hogy itt az urna egy jobb szóválasztás lett volna, de maradjunk akkor a köcsögöknél. Óriási köcsögöket dobálhatunk, amik így szétrobbantanak mindenkit, ez is egy külön fegyver nem lesz elméletileg, és például lesz benne ökölharc, azaz ilyen brutál, ilyen kung-fu movesetek. Ugye ezzel már kísérleteztek például a Dark Souls 2-ben, meg azt hiszem a Dark Souls 3-ban is van ilyesmi, hogy ököllel lehet szétverni ellenfeleket, meg bosszokat. Gyakorlatilag lesz benne egy ilyen monk, egy ilyen szerzetes harci stílus. Nagyon kíváncsi leszek, mennyire bontják ki, mert én nagyon vártam már egy ilyen harcrendszert, hogy egy Souls játékben ez így kibontottan megjelenjen, úgyhogy ez engem nagyon érdekel. De ugyanakkor lesznek benne idézőjelesen kissé, kevésbé izgalmasak, de ugyanakkor szerintem nagyon érdekesek. Ilyenek például a úgy fogalmazott, mi az, hogy nagy japán kardok, nem tudom, mire utalt, talán az ilyen greatsword jellegű japán kardokra, tehát nem a katonák, hanem ezeket a nodahikat, azt hiszem nodahinak hívják, azokat, ezeket a nagyon hosszú katonákat fogják behozni a játékba, ami szerintem baromi menő. Ugye a Nioh-ból ez ismerős lehet, ugyanis ott volt a egy-egy kézben, tehát a dual wielding-es tantók, vagy nem tudom, mi ezeknek a neve, akkor volt a katana, ugye, ami a kard, tehát a katana, a szamurájkard, és akkor volt ugye a nodahi, ami ugye ennek a hosszú változata. Aztán említett egy fegyvert, amit úgy hívnak, hogy Gyateken, ami fogalmam sincs micsoda, és nem is találta meg a neten se, de láthattunk itt például Dueling Shieldet, talán valami ilyesmi a neve, hogy olyan pajzs, amivel egyébként lehet támadni is. Úgyhogy lesz 9 új fegyvertípusunk, amivel kísérletezhetünk, és ugye a Souls Máté már meg is erősítette, hogy fog tolni egy köcsögránt, mégpedig, hogy csak úgy játsz a végig, hogy csak köcsögöket dobál, ő szerintem egyébként ezeket így kb. Végig fogja tolni, tehát meg fogja verni ököllel az összes boss, stb. Nagyon jó lesz nézni, kíváncsi leszek majd rá. Na, és akkor itt még belekapdosva itt az információkba, mi az, aki azt is megerősítette, hogy nem a múltban fog játszódni, hanem egy időben fog játszódni a Lands Between-en történtekkel, tehát nem fogunk visszamenni a múltba. Ugye említettem már azt is, hogy ez a fátyol, amit ott a fa körül láthatunk, az azt reprezentálja, hogy ezt a világot ezt direkt rejtették el. Aztán az is egy érdekes információ, amiről mi az, aki beszélt, hogy George R.R. Martin, akiről egyébként elmondta, hogy a DLC-hez ő új anyagot nem adott, tehát hogy sokat beszélt erről egyébként, hogy nagyon szeretett vele dolgozni, meg imádja azt a mitológiát, amit az R.R. Martin Mr. Martin megírt, de ehhez egyébként nem volt új együttműködés, tehát új anyagot nem kaptak. És arról is beszélt, hogy George R. R. Martin egy ilyen hős koncepciót fogalmazott meg a mitológiában, ami azt jelenti, hogy hősöknek leírta a történetét. És mi az, aki ezeket a hősöket csavarta ki, úgymond rossz fiúkká? Tehát belőlük lettek a demigádok. Tehát ezekből inspirálódva alkotta meg a demigádokat, tehát a félisteneket. És az egyik ilyen félisten az Mesmer, aki ennek a DLC-nek a egyik ilyen fő gonosza lesz. Vagy hát ki tudja, hogy gonosz lesz, ugye azért szokott itt változni, hogy amúgy nem feltétlenül rosszakat kell megölnünk, mint bosszok. De egy nagyon érdekes beszélgetés, hogy ő lesz a fő boss a DLC-ben. Mert az egy érdekes pattern, hogy, és ezt egy hozzászólás, Szolsz Máté streamje alatti hozzászólásból indult ez a gondolkodásom, hogy amúgy tényleg nem szokták leszpoilerezni a Souls játékok fő bossait, se a DLC bossait. Tehát nem szoktak egy olyan trailert kiadni, ahol leszpoilerezik neked a fő bosst. Tehát nagy valószínűsége Mesmer az egy fontos figura lesz, és ezt mondta is mi az, aki a riportban, hogy, vagy az interjúban, hogy ő egy központi figura lesz, ugyanúgy, mint Mikaela, meg Marika nyilván, de nagy valószínűsége nem ő lesz a főbossz, úgyhogy nagyon érdekes, hogy ki lesz, és még rengeteg dolog ki fog derülni, nagyon érdekes dolgokkal nézünk szembe. Az is egy nagyon fontos info, szintén az interjúból, hogy a DLC sztoria ez egy teljesen különálló dolog, tehát úgy lore szempontból sok összefüggés lesz a Lands Between-en történtekkel, meg nyilván családi kapcsolatok, stb., de az eventek, tehát az események nem lesznek kapcsolatban, úgymond. Tehát gyakorlatilag vákumban létezik a kettő, legalábbis mi az, aki ezt mondta, hogy végigjátszod a DLC-nek a történetét, meg ott van, ami a Lands Between történt, és a kettőnek nincs köze egymáshoz. Nem tudom, hogy ez hogy lehet, mert általában nem így szokott lenni. Vannak nagyon durva lore összefonódások, de igazából ő arra válaszolt, hogy ha valamit csinálsz a DLC-ben, az nem lesz kihatással az alapjátéknak a sztoriára, és visszafele sem. Tehát az, hogy mondjuk valamit csináltál a Lands Between-en, az hatása lesz a Shadowlands-re, és fordítva. Ő igazából erre válaszolt. Kíváncsi leszek, hogy milyen összefüggések lesznek. Sztori biztosan, de lehet, hogy események nem fognak összefüggni, meg akár az is lehet, hogy teljesen vákumban létezik, ki tudja. Az is egy nagyon érdekes és amúgy elég nyitott információ, mert hogy elég sokat mondó információ, hogy ugye beszélt arról Miyazaki, azt hiszem a japán interjúban említette, hogy Queen Marika, mint Isten, ezen a Lands of Shadow-n született, tehát ezen a területen, ahol a DLC fog játszódni. És ezáltal jött létre a Golden Tree, ami úgy fogalmaz, hogy Golden Tree, de gondolom az Earth Tree-re gondol. Tehát az itt lejátszódó események hozták létre a Lands Between és a Golden Order-t, vagy hát lehet a Lands Between nem, tehát a földrész az ott volt, hanem ugye az a Golden Order-t, meg az Elden Ring-et, ami ott van, ez az egész, ami az alapjátékban van. Ez itt született meg, és van itt egy ilyen ősi kultúra, amit majd fel fogunk tárni, és meg fogunk ismerni. És itt rengeteg dolog képben jön, például a Crucible, de lehet, hogy még náluk ősibb kultúrákat is megismerünk, és konkrétan kiemelte, hogy a trailerben lévő oroszlán boss az ennek a régi kultúrának egy képviselője. Ez azért nagyon érdekes, mert amikor néztem a videóját a Souls Mátén, akkor beszélt arról, hogy szerinte ez a boss, ez az oroszlán boss, ez egy ilyen horror verziója Godfreynek, mert ilyen furcsa mutációja a Shadow-jának és magának az embernek. És tényleg, ha megnézitek, az oroszlánnak van egy ilyen oroszlán szája és fogai, és benne emberi fogak. Már még egy állkapcsa van, és benne emberi fogak. Van emberi lába, meg villámokat dobál, ugyanakkor meg halált szór magá lesz, szóval egy ilyen nagyon furcsa ilyen horror kombináció. Ugyanakkor szarvai is vannak, szóval egy nagyon beleillik ebben a rémálom koncepcióba, hogy tényleg egy rémálomban vagyunk, és ott van a rémálomban összegyúródnak bizonyos karakterek. Viszont mi az, aki azt mondta, hogy hát nem, vagy nem mondta erre, hogy nem, hanem hogy ez egy kultúra, egy külön faj, aminek ez egy prominens képviselője, és ez alapján is meg fogjuk ismerni őket. Úgyhogy fene tudja. Ezek csak egyre érdekesebbé teszik a dolgokat. Ugye beszéltünk arról, hogy Moognál lehet majd bemenni, ugye ott van ez a kokún, ahol Mikaela van, és ott kell majd bemennünk a DLC-be. Nem egy könnyű boss fight, tényleg fel kell kötni a gatyát, hogy Moogot ott kiüssük, és követnünk kell majd Mikaelának a lábnyomait, vagyis az ő tetteit itt a Shadowland-en. egyszerűen az még a trailerben is benne van, hogy biztos kíváncsi vagy, hogy mit csinál itt Mikela. Igen, nagyon kíváncsiak vagyunk, és ezt kell majd amúgy kiderítenünk, vagy hát ez lesz az egyik vezérfonala ennek a DLC-nek. Ha már itt vagyunk, ugye, hogy Moognál kell majd bemenni, és hogy ez egy elég nehéz boss, beszélhetünk egy kicsit a nehézségről, ugyanis mi az, aki erről is adott információkat az interjúban. Először is akkor idézném, hogy mit mondott. A nehézséggel kapcsolatos általános megközelítésünk természetesen nem változott az Elden Ringhez képest. Olyan kihívást jelentő élményt szeretnénk nyújtani, amely próbára teszi a játékosokat, és amely a megelégedettség és a teljesítmény érzését adja nekik, amikor túljutnak ezeken a küzdelmeken. Úristen, de király, ezt mi az, akinek úgymond a tollából vagy szájából hallani? Igen, tehát ez a csodás Souls élmény. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretnénk, hogy továbbra is megmaradt az a megközelítés szabadsága, és a stratégia széles skálája ezekben a találkozásokban, gondolom ez encounter lenne. Ez pedig azt jelenti, hogy te találod ki, hogy hogyan közelíted meg őket, vagy te döntesz arról, hogy hogyan közelíted meg ezeket a kihívásokat, szembenézel ezekkel a kihívásokkal, vagy visszatérsz hozzájuk később, megkerülöd őket, és találsz egy másik utat. Ugye az ellenünkben erre azért volt pár példa, hogy meg is lehetett kerülni bosszokat, meg hát vannak opcionális bosszok. Na de azt mondja, mi az, hogy ugyanezt a filozófiát követi a Shadow of the Earth Tree is. És ismét a keményebb játékosunk számára lesznek opcionális bosszok, amiket hasonló módon hangoltak, mint Maleniát, akire biztosan emlékszünk. Bizonyán emlékszünk, és hát akkor ezzel így úgymond egy kicsit hivatalos, vagy fogalmazunk, hogy mi az, aki mondta maga, hogy lesznek opcionális bosszok, amik rohadt nehezek lesznek. Úgyhogy ez egy örömteli információ, ismét lesz magas vérnyomásunk, felbasszuk magunkat, ismét lesznek törött kontrollerek, juhely. Na és arról is nyilatkozott mi az, aki, hogy a nehézség az körülbelül olyan lesz, hogy nem az Elden Ringnek az endgame nehézségét kapjuk, vagy igényli a DLC, de mire végzel a DLC-vel, olyan erős leszel, hogy a alapjátéknak a endgame kihívásaival már meg tudsz küzdeni. Na most az a nagyon érdekes itt, hogy kérdezték arról is, hogy oké, de akkor aki ezzel még nem játszott, azzal kell indulnia, hogy elmegy Moogig, tehát hogy felfejleszt egy karaktert, nem tudom, 80 óra lett, és csak akkor fog hozzáférni a DLC-hez. És az a legfurább, hogy erre azt mondta, hogy nem, a kezdőjátékosok és a veteránok is megtalálják, vagy rögtön mehetnek a DLC-be. És én itt felhúztam a szemöldökömet, hogy? Tehát, hogy mi? Mi van? Tehát, hogy oké, hogy Moognál lehet bemenni, de akkor hogy fogsz bemenni kezdőjátékosként Moog-hoz? Adnak egy karaktert, amivel ki tudod nyírni? Vagy egyszerűen kiveszik onnan azt a boss fightot, és akkor bárki bemehet oda, ugye leszaladsz a kezdő karaktereddel felszaladsz a teleportkőhöz valahogy, nem tudom, hogy fogsz eljutni arra a régióra, és akkor onnantól kezdve mész a DLC-be? Nem tudom, de azt mondta konkrétan, hogy a kezdőjátékosok és a veteránok is mehetnek a DLC-be. Nem tudom, hogy fog ez történni. Lehet egy menüből lehet majd kiválasztani, hogy én most a DLC-t akarom játszani, tudjátok, mint a Witcherbe, hogy adnak neked egy karaktert. Nem tudom, mi lesz. Ez is egy nagyon érdekes kérdés. Viszont ez a témához kapcsolódik, és talán egy picit kitisztítja, hogy azt is mondta mi az, aki, hogy a DLC-ben egy ilyen Sekiro Power Level-like fejlődés lesz. Tehát egy más típusú fejlődési rendszert raknak a DLC-be, tehát nem ez a leveling lesz, hanem olyasmi lesz, mint a Sekiro-ban. És amikor én ezt így hallottam, vagy olvastam, nekem nagyon megdobbant a szívem, úgyhogy mert nekem a letisztultsága, eleganciája a Sekiro-nak az elképesztő, és én nagyon-nagyon szerettem. Hogy működik a Sekiro? Vannak benne főbosszok, és vannak benne mellékes bosszok. A mellékes bosszokat, hogyha leütöd, amik azok elég nehezek, de úgymond ilyen mellékes kis főnökök, ha azokat leütöd, akkor prayer beadeket kapsz, ilyen kis ima gyöngyöket, amikből azt hiszem négyet, hogyha összefűzöl, akkor megnöveli a HP-dat. Nagyon egyszerű. Kis bosszt megölsz, HP-d megy feljebb. Ugye nyilván négyesével kell megölni a kis bosszokat, de baromi egyszerű. És azt hiszem prayer beadeket lehet találni ládákban is, tehát hogyha felfedezel és kíváncsi vagy, életed megy feljebb. Tök egyszerű. Ha viszont megölsz egy főbosszt, tehát valamelyik főbosszt legyőzöd, akkor az ő legyőzés által feljebb megy a támadó erőd. Baromi egyszerű progression, mégis annyira élvezetes. Imádom az eleganciáját. És nagyon érdekes, hogy ezt a példát hozta Miyazaki, és hogy erre hangolták a DLC-t, ugyanis akkor ugyanezt fogjuk megkapni, csak egy open world változatban. Tehát nem az van, hogy a kis bosszokból kapunk 4980 szólt, és hogyha még megölök 5 katonát, akkor pont annyi szólom lesz, hogy fel tudok menni 52-es szintre, amivel egy strength-em lesz, és akkor így talán 3-mal többet sebzek, amivel már talán van elég damage-em, vagy éppen a vigoromat viszem fel már olyan szintre, hogy a bosshoz be... Nem. Tehát, hogy nem kell, nem, ezt a matekot lecsökkentik arra a szintre elméletileg, ez alapján a DLC-ben, hogy megölsz egy kicsi bosszt, több életed lesz. Megölsz egy nagyobb bosszt, több lesz a támadásod. Na most ezt nem tudom, hogy fogják kivitelezni. A fegyvereket nem fogjuk tudni fejleszteni, hanem az erőnk fog növekedni, nincs többé izé upgrade materiál, nincsenek szóljaink. És bevallom őszintén, én ezt nagyon-nagyon támogatnám. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy elegem van az alap RPG szólókat kapok és pontokat osztok dologból, de nagyon szívesen csinálom, nem erről van szó, de nagyon megnézném ezt az elegáns rendszert a DLC-ben, hogy hogy működik egy ilyen open world játékban. Úgyhogy számomra ez nagyon izgalmas volt, és új információ volt, és talán ez volt az az info, ami igazán izgatottá tett engem a DLC kapcsán. Nyilván fogunk kapni egy csomó új ellenfelet is, ezekről mi azok egyébként nem nagyon akart beszélni, tehát mondta, hogy nem nagyon akar spoilerezni, mert az ellenfelek, új ellenfelek típusai nagyon fontosak lesznek a világnak a tematikája meg a sztori szempontjából. Kapni fogunk új spelleket, képességeket, a trailerben erre is van példa. Természetesen lesz Poison Swamp, és erről egyébként mi az, aki nyilatkozott jó pár mondatban beszélt arról, hogy így... Volt egy pont a DLC fejlesztése során, amikor egyszer így magába szállt, hogy akarok én még egy ilyen mérgező mocsarat belerakni a játékomba. És akkor így felcsillant a szem, hogy de hát én imádok ilyeneket tervezni és csinálni. És ez egy annyira cuki dolog volt, hogy erről beszélt, hogy így konkrétan ez így eszébe jutott így a fejlesztés alatt, hogy kell nekünk ide még egy Poison Swamp, és arra jutott, hogy Nem érdekli, hogy kell-e, imádja őket csinálni. Úgyhogy lesz bőven mérgező helyszín ismét a DLC-ben is, meg azért lesznek szivatós területek, én annak nagyon örülök, szeretem az ilyen obstacle course-okat, szeretek velük elszórakozni. Arról nem volt szó, hogy kapunk-e új idézéseket, vagy hogy hogyan fogják hangolni ezeket a spiriteket a DLC-ben, hogy lehet ugye skálázni majd a nehézséget. Arról ugye beszélt, hogy meg lehet kerülni a bosszokat, lehet még farmolni majd, tehát hogy mi döntjük el a tempóját, hogy hogyan megyünk a kihívások elé, de például arról nem volt, hogy mennek majd az idézések, hogy lesz PvP, multiplayer, csomó mindent még nem tudunk, de azért ez is elég sok információ. Úgyhogy mielőtt rákanyarodnék a végére, és mondanék pár szubjektív dolgot, foglaljuk egy kicsit össze, tehát itt van nekünk egy 60 gigás DLC, ami... elméletileg mi az, aki bevallása szerint csak egy Limgrave méret, idézőjelben csak, mert azért Limgrave az nem kicsi, de szerintem nem Limgrave méretű lesz, itt valami anomália van a rendszerben, legalábbis nem jönnek össze az információk, 10 unique nagy boss, kicsitől egészen a nagyig, most széles spektrumban a legacy dungeonok és a különböző dungeonok, új fegyvernemek, egy egészen új típusú fejlődési rendszer, mármint ilyen Sekiro-like fejlődési rendszer, csak az Elden Ring világában, csomó nagyon érdekes új karakter, új sztori elem, és egy teljesen új világ, amit felfedezhetünk. És elfelejtettem egy részről beszélni, úgyhogy ezt inkább felolvasom. Mesmerről akartam egyébként még egy kicsit beszélni, ugye ő az a kígyós, vöröshajú, dárdás figura, akit láthatunk a trailerben. Annyit beszéltünk, hogy nem hiszem, hogy ő lesz a főbossz, de mi az, aki a következőket mondta, hogy igen, beszélhetünk egy kicsit erről a karakterről. Ahogy ön is mondta, kulcsfigurája lesz ennek a DLC-nek, úgy gondoljuk, hogy a trailer megjelenésekor hivatalosan is kiderül, hogy ő Mesmer, és igen, ő a DLC egyik kulcsfigurája, és ismét fontos eleme az árnyék, ami szintén a DLC egyik fő témája. A trailer végén láthattatok egy kulcsfontosságú képet, ahol Mesmer egy trónszerű székben ül, és akik játszottak már a Elden Ring alapjátékkal, azok felismerhetik ezt a trónt. Ez hivatott szimbolizálni, hogy Mesmer egyenrangúan áll a többi félistennel és Marika gyerekeivel, akik szintén ezen a trónon ültek. Nem máshol, mint az Earthry előtt. Tehát ő egy fontos figura, aki vetekszik a többi félistennel. Na ez egy nagyon érdekes információ. És ha játszol a DLC-vel, megtudhatsz többet erről, Leginkább arról, hogy ő miért nem volt része ugye ennek az egész Earth Tree legendának és a Lance Bittwinen való eseményeknek. Rá fogunk jönni majd, hogy ő miért létezik az árnyék világban és árnyék országban. Szóval mi az, aki még Mesmerről is mondott egy jó kis infócsomagot? Nem vagyok egy nagy lore master, de nagyon kíváncsi leszek. Majd Váti Vidia majd elmondja nekem, hogy ki is az a Mesmer egy Prepare to Cry videóban. Na de, ugye itt van nekünk ez a csomag, ez a DLC, és úgy fogalmaztam, hogy ennél nem is kell több, de azért itt a végén nagyon szubjektíven és csak nagyon finoman idézőjelben elmondanám, hogy nekem azért lenne egy vágyam, és nagyon szeretném, vagy szerettem volna ebben a DLC-ben. Benne lehet még, semmi nem utal rá, hogy ez így benne lehet, de még nem veszett el a remény. Mégpedig úgy tudnám megfogalmazni az én játékosi stílusomat, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, ahogy én szeretek játszani. Úgy tudnám megfogalmazni, hogy nem szeretem ugyanazt csinálni, csak kicsit másképp. Én egy kicsit mást szeretek csinálni ugyanúgy. Na most lehet, hogy ez teljesen hülyén hangzik, sőt, biztosan mindjárt megmagyarázom. Én szeretem, tehát az Elden Ring meg a Souls játékok úgy vannak megcsinálva, hogy többször végig lehet játszani ugyanazt, csak kicsit másképp. Jó, ez egyébként értelmezés kérdés, vagy szubjektív, hogy kicsit másképp, vagy nagyon másképp. Itt arról van szó, hogy végigmehetek egy baszott nagy karddal, aztán kardpajzsal, aztán paladinként, aztán varázslóként, aztán íjászként. De mindig ugyanazon megyek végig, csak kicsit másképp. Ugyanazok a bosszok, ugyanazok a területek, minden, csak egyik esetben lövöm őket varázslatokkal, a másikban meg nyilvesszőkkel, a harmadikban meg egy nagy karddal csapkodom őket. Én inkább szeretek, miután végigjátszottam egy játékot, kicsit más csinálni, de ugyanúgy. Ez meg azt jelenti, hogy inkább azt szeretem, hogyha van az endgame-ben valami olyan, ami még visz téged előre órákig, akár 10 órákig, és ugyanabban a stílusban, amiben én szeretek játszani, csinálhatok valami picit mást. Na mire gondolok itt? Tipikus endgame content, és a Souls játékok tól sem áll ez egészen messze, ugyanis például a Bloodborne-ban ott vannak a Chalice dungeon-ök, amik ilyen dungeon crawler élmények, nem random generált, hanem nagyon sok fajta Chalice dungeon pattern van, azt hiszem ilyen 1700-1800 darab dungeon layout, és ezekbe tudsz lemenni, és azt hiszem ott külön fegyvereket, páncélokat is lehet megszerezni, meg lehet még erősíteni a karakteredet. Tipikus endgame content, tehát végigmentél a játékon, és nem azt csinálod, hogy egy másik típusú karakterrel vagy fegyverrel végigmész a játékon, hanem ugyanazt a karaktert viszed tovább, és valamiféle ilyen, ha nem is random generált, de egy ilyen akár dungeon crawler, akár roguelite, vagy valamilyen formában még tudsz farmolgatni. És én erre gondoltam, hogy én nem szeretem kicsit másképp ugyanazt csinálni, hogy én most egy varázslóval is végigmenjek ugyanazon az egészen, hanem kicsit más szeretek csinálni ugyanúgy, tehát a karakteremet tovább vinni egy kicsit másban, például Chalice Dungeon-ökben. És nagyon reménykedek benne, hogy itt a DLC-ben lesz egy ilyen az Elden Ringben, hogy egy ilyen, mert ezek a dungeon-ök annyira adnák magukat, hogy van annyiféle dungeon layoutjuk, hogy egy ilyen random generáltat, vagy csak egy ilyen random generáltnak tűnő rengeteg layout közül válogató rendszerben kapnánk egy ilyen dungeon crawlert, ahol speciális fegyvereket, páncélokat lehet kifarmolni, van nehézségük, van mélységük, vannak nehezítő tényezők, ugyanúgy, mint a Chalice Dungeon-ökben. És nekem ez egy ilyen vágyam volt a DLC felé, hogy remélem bejelentenek valami ilyesmit, és nem beszéltek róla, mi az, aki sem beszélt róla, meg nem is látszik a trailerben, de azt hiszem a Bloodborne-ban sem jelentettek be ilyesmit, tehát nem látszott előre, hogy lesz benne ilyesmi, úgyhogy még benne lehet. Úgyhogy egy kicsit reménykedek, és szeretnék benne valami ilyesmit. Ha nem lesz benne, nem szomorkodom, mert rohadt sok menő dolog lesz, és imádni fogom végigjátszani ezt az élményt, és azért nagyon feldob, hogy egy újfajta progression system lesz benne, amit én általában nagyon támogatok, főleg ezt a Sekiro típusút az eleganciája miatt, de mint remény, mint vágy ott van a háttérben. Na, úgyhogy emberek, június 21-e, készüljetek fel, ismét a tárnisdok bőrébe bújunk, és indul ismét egy csodálatos felfedezési és győzelmi élmény, visszatérünk az Elden Ringnek a világába. 40 euró, ha akkora méretű lesz, mint a Lance Between, és annyi content is lesz benne, meg minden, hát akkor még ez olcsó is lesz. De láttam egyébként beszélgetéseket Redditen, hogy hát, hogyha Limgrave méretű lesz, akkor végül is nem annyira olcsó. Kit érdekel, hogyha egy akadémia méretű lesz, de tele lesz jelentőségteljes kontenttel, én akkor is kifizetem, érte? Rajongók vagyunk, na. Úgyhogy hamarosan visszatérünk. Én ezeket az információkat tudtam nektek elhozni néhány interjúból, három interjúból, meg pár videóból, amit meghallgattam, így a traileren kívül. Reakció videóval sajnos nem szolgálhatok, annyit tudok elmondani a reakciómról, hogy ezért ott voltam én is élőben, és füligérő vigyorral néztem végig, és nagyon rajongtam, és nagyon örültem ennek a DLC-nek, hogy végre láthatjuk, és hogy végre van egy időpont, amit várhatunk, ahova vághatjuk a centiket. Na de, köszönöm szépen, hogy hallgattok. Ez egy kicsit unorthodox hét volt, ezen a héten három adás ment ki. Nagyon sok gondolat volt a fejembe, volt időm most felvenni, így reggelente. És hogyha lesznek még ilyen hetek, akkor én csak örülök neki, remélem ti is örültök neki, de amit megpróbálok tartani, ez a heti rendszeresség. Szóval köszönöm, hogy hallgattok, tartsátok meg a jó szokásotokat, köszönöm szépen a lájkokat, meg a kommenteket, jöhetnek továbbra is, meg iratkozzatok fel, amilyen platformon hallgattok, ha éppen még nem vagytok feliratkozva, mert ezzel is segítitek, hogy terjedjen a csatorna, ezzel segítitek a legtöbbet. Köszönöm még egyszer, hamarosan találkozunk, sziasztok!